János jelenéseinek a második fejezetéből az első verstől olvasom. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertyatartók között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Ez a mai nap egy rendkívül alkalom, mert 20 év alatt egyszer nem beszéltem a jelenések könyvéből, és nem is nagyon akartam. Ennek történelmi módja az, hogy 3 éves koromban én már adventista gyülekezetben jártam, tehát voltam adventista, és kívülről tudom Dánielnek és a jelenések könyvnek a különböző magyar adatéhez, amire sokszor azt mondom, semmi közöm, és senkinek semmi ne is legyen köze. Azokhoz a tévtanításokhoz, amelyeket sokszor a nagy okoskodás szintjén a proféciaként már alkalmazzák, vagy a jövőre mutogatnak, erre nincs szükség a kutakodásra. Nincs szükség. Egyértelmű, hogy a jelenések könyvének vannak a jövőbe mutató üzenetei, egyértelmű, de nekünk mával kell foglalkozunk, magunkkal kell foglalkozunk, és ez természetesen a hasonlatokat, a hasonló helyzeteket, jelen esetben Efézusnak és a mi helyzetünket, hogyha összevetjük, akkor ismerni kell egy valamelyest, az, hogy Efézusban mi is volt. Ismernünk kell és össze kell vetnünk a mai helyzettel, helyzetünkkel és saját helyzetünkkel is, a személyessel is, hiszen amikor ez a levél profécia iratot, a jelenések könyve, tehát amit kinyilatkozott Isten Jánosnak, annak a történelmi helyzete az eléggé cifra, hogy szépen mondjam. Tehát ott van János Patmosba, éppen kényszer fogságba, ki lett likvidálva, lett a szabad így mondani. Igazából Patmosra ki lett kényszer munkára küldve, tehát lekapcsolták, kikapcsolták, elküldték, hogy ne legyen az akkori birodalomnak a kárára. Mondhatnám azt, hogy szerencsés a többi apostolokhoz képest, akiket fejjel vagy akármilyen módon lefele kivégeztek. Őt nem végezték ki, ott volt egy kényszermunkán, egy teljesen az akkori kornak megfelelő gulágon, vagy mondtam így, rettenetes körülmények között. És lehetne beszélni arra, hogy Patmos mennyire jó az embernek, mennyire jó az, hogy távol van a világtól, még ha nagyon nehéz is neki, mert közelebb vagyok Istenhez. Minél távolabb vagyok a világtól, annál közelebb vagyok Istenhez, ez egy alapigazság. De ezt nem magunk csináljuk, hogy elturistáskodjuk az életünket ebből a világból, hogy majd Isten akkor szól, hogyha én itten elmegyek a nirvánába, vagy éppen mit csinálok. Jánosnak a korában, tehát ő egy ilyen helyzetben van, és mégis van egy olyan, amikor ez a levél elkezdődik, hogy írd meg a gyülekezet angyalának. A gyülekezet ott van Efézus, annak a kornak a legszörnyűbb és a legmodernebb városainak az egyike, a bálványimádás központja, mindenféle bálványimádás ott működik, és van benne egy gyülekezet, az efézusi gyülekezet, ami természetesen ismert előttünk, hogy nyom nélkül el is tűnt, mondhatnánk, hogy miért, és kutakodhatnánk, de nem ez az érdekes, mert arról a gyülekezetről, arról a helyzetről akkoriról szól, és ennek a tükörképéről ma zajlik. Tehát Efézusban mindenféle gyülekezet, mindenféle bálvány ott van a Mitrászisten, ott van sorba a bálványok, mint olyanok együtt vannak, és ha folytatjuk ezt a kort, akkor még hozzá kell tennünk, hogy ez a levél a 90-es években, Krisztus utáni 90-es évben, nem Krisztus után, Jézus születése utáni 90. évben, ami igazából nem is a 90, hanem 96. év, de megint kötözködhetnék a melléktudományokkal, hogy Krisztus ma is él, nem miért mondjuk azt, hogy Krisztus után. No, A 90-es években, az időszámításunk szerinti 90-es években történik, amikor Néró éppen topzódik, és éppen keresztény üldözés folyik. Tehát eléggé furcsa a helyzet. A keresztényeket üldözik, Róma ég, a keresztények az útszélen szorokban mártva éppen ki vannak gyújtva fáklyaképpen, működik az oroszlán, működik mindenhol a keresztények a gyilkolása, és erre jön egy üzenet Jánosnak, hogy mondd el a gyüleket angyalának, hogy ez a hírem, írd meg neki. És ez megint is egy anomália van bent, és a titoknak a kérdései merülnek föl, írd meg a gyüleket angyalának. Hát én itt vagyok bent, a magam kis gulágján, és én a mennybe írjak levelet. Hát, hogy néz ez ki? Hogy én, Isten azt mondja nektek itt ebben a szorult helyzetedben, írja az angyaloknak, hogy szóljanak az efézióságnak, mert a többieknek, hogy mi is a helyzet, és mi Istennek a látása. Azonban ennek a levélnek mégis ott kell kezdeni, hogy ismerlek, tudlak. És hadd legyen már is ez a következő, ha Isten a Krisztus által üzenni akar nekünk, akkor úgy kezdődik. Tudom a te dolgaidat, tudom. És ez lehet pozitív, és lehet negatív is. Valamelyik nap viccesen föltettem az internetre azt a mondatomat, hogy szombaton kiderül. Vasárnap biztos. Viccelődtem, mert mindenkinek egy kicsit a lelkiismeretét egy kicsit megmozgattam, hogy mi azt nem írtam oda, de azért hadd legyen ennek egy pozitívabb formája, és hogy Isten, amikor azt mondja, Krisztus, amikor azt mondja, tudom a te dolgodat, ő tudja is. Ő nem egy módszerrel belevisz abba, hogy legyen lelkiismeret fordulásod, aztán majd énekelsz, és elmondod, hogy mi a bajod, és mi az, amitől félsz, hogy kiderülsz. Istened nincsen titok. Istened kiderül. Egy műtét alatt, előtt, után kiderül, hogy mi van. Az egész működése során, élete során mindent tudom a te dolgaidat. És Isten nem úgy kezdi, hogy nyakon vág mindjárt, nem úgy kezdje el a efézési gyülekezettel, és hogy már pedig most aztán kapjatok a fejetekhez, így csináljátok, úgy csináljátok, hanem szépen felsorolja azt, hogy mi az, ami jó náluk. És ha azt mondom, amit most itt felsorolva olvasunk az efézési gyülekezetről, az tulajdonképpen nagyon pozitív. Hát hiszen abban a közegben, amiben van, abban az időben, ami a birodalom szintjén folyik, álhatatos, terhet vállal. Az apostolként jelentkező szélhámosokat elzavarja. Hát nem gyönyörű egy élet? Hát totálisan. Hát ez az igazi hívő élet. Ma is ezt kellene csinálni. Ma is ezt kellene csinálni, terheket hordozol, hordozod a lelki, testi és fizikai terheket egyaránt, szellemi, lelki terhet, az egész világ minden nap megterhel mindenfélével, a saját testvéred rád terheli a nem tudom miért, és cipekedsz, és viszed a terheket. És viszed a terheket, mert ez a dolgod. És ott van az álhatottság, hogy biztos alapon állsz, és nem fogsz össze-vissza szédelni, meg térdre esni, meg hanyat vágódni, azért, mert ott van alattad a súly, vagy fölötted a súly, stabil ember vagy, álhatatos vagy, van szabad véleményed, hogy nem lehet átverni mindenféle hamis tanítással, hát igazából ez a jó hívő ember. Hát nem, mindaz, amit Efézusban leír itten a gyülekezet angyalának János által Krisztus, az egy nagyon jó dolog. Hát először is, itt a János is azért szeretném az említésen kívül egy kicsit megdicsérni. Az, hogy ő írja meg a gyülekezet angyalának, az annyit jelent, hogy ő fogságban van, de írja meg annak a gyülekezetnek a vezetőjének, amit Isten adott annak a gyülekezetnek, az, aki Isten küldött, hogy vigye tovább a gyülekezet, írd meg neki, hogy hogyan tovább. Kintről apostoli munkát végez a zárt helyzetéből. És ez bizony előre mutathatám egy idősnek is. Ott vagy a zárt helyzetedben. Nincs lehetőséged. Ezért, azért, amazért. De Isten megszólított azzal, hogy mondd el annak a gyülekezet vezetőjének, annak a családfőnek, bárkinek, hogy ez a baj. Adja tanácsot, mert Isten nem ítélt ebben a helyzetben se Krisztus szavai által, hanem én tudom, hogy mit csináltál. De ott van a de. Ott van a de. Ott van a de panaszom van. Egy kicsi panaszom van. Tehát szabad véleményt adni, ha Isten indít arra, hogy írjam meg annak a vezetőnek, családfőnek, közösségvezetőnek, bárkinek, hogy itt minden oké, szép és jó, de van egy kis probléma. És ha most ez a probléma itt most köszönünk hangozni el, akkor is, és egy kicsit el is gondolkodtam rajta természetesen, hiszen 20 éve itt vagyunk, Igen, mozdulatlan, kimozdíthatatlanul, stabilan, számtalan kísérlet volt arra, hogy más alapokra helyezzék az egész utunkat, mindenféle befolyás volt, meg hatalomátvétel kísérlet, meg mindenféle nem történt meg, ellettek zavarba, és lelettek leplezve a hamis tanok és egyebek. Tehát tulajdonképpen akár rólunk is szólhatna ez a helyzet, de mégis van egy kis panaszom. De mégis. Elhagytad az első szeretetet. Elhagytad az első szeretetet. Mégis azért kitérek itt még egy olyan részre ebben a levélben, ami számunkra azért szintén korszerűen nagyon fontos. A nikolaitok tanítását nem tűrted, utálod. Nikolaiták tanítása természetesen nem Szent Miklósnak a Mikulásról szól, hanem arról szól, ami a szinkretizálásnak a története. Abban az időszakban bizony már megjelentek az első gyülekezetekben a szinkretizmus, és ez, ami ott működött már Efézusban és a korabeli gyülekezetekben. Vagyis az, ami ma nagyban működik. Az, amikor a jót rossznak mondom, vagy fordítva, amikor összemosom a hatalmat a vallással, amikor összemosom az iszlámot a kereszténységgel, amikor a ökumeni néven szeressük egymást, gyerekek vannak, és mindent bezabálunk, befogadunk, mindent szinkretizálunk. Globalizálásról beszéltünk szép magyarul. Amikor a globalizálásnak a csirája és első feladatai végezték a követői, a szinkretizálás gyűlölte. Vajon mi gyűlöljük-e azt? Szétválasztjuk-e jót a rosszul? Szétválasztjuk a dualizmusnak mindig is a kettőségét, hogy különbséget tudunk tenni az, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nem. Gyűlölöd-e azt, ami van? Isten nem azt akarja, hogy azt az ember gyűlöljed. De ezt a szituációt, amiben élünk, gyűlölöd-e? Gyűlölöd-e azt, hogy a keresztény név messze nem azt jelenti, ami. A zsidó név nem azt jelenti, ami. A hívő nem azt jelenti, ami. Mert szinkretizálva lett. Gyűlölöd-e azt, hogy buliznak a akármilyen keresztény összejövetelen, és azt mondják, hogy ez dicsőítő alkalom, messze nem az. Felemelt hájára, és csoportos jeggyel is mondhatnám. Ugye, hogy gyűlölöd? Nem biztos, mert ez így jó. Mert be lehet vinni az életembe a világot, hát miért ne hajtanék én és a világnak a kincseiért, hát ezt csinálja mindenki, hát még én jó hívő vagyok, tudod, mit nem? Nem lehet szinkretizálni a világot a Isten népével. Nem szabad. Istennek az igéje nem azt jelenti, mi a társadalmi szokás, kultúra, egészen más. Ez a szinkretizálás, mint olyan, működik-e bennünk? Minden nap működik. Nem baj, de. Igen, de. Hányszor jön el naponta benned, hogy tudom, de. Akarom, de. Lehet, de. Hol van ez a szó belülünk írt, hogy de? Valóban azt utáljuk el, hogy Isten, mert ha Isten valamit utál, akkor benned is kiöli. Nem öli ki. De hogy ítél, Isten nem ítél. Akkor csináld azt, ami a kedvedre való. Tudod? És itt van a baj. Mert befogadtad a de. A szinkretizálás magadba valósul meg. Én hívő ember vagyok, de a lóvé azért mégiscsak Isten. Én hívő ember vagyok. Az Isten tiszteletet, Isten elkérte, hogy gyere szombaton, vagy gyere elém. Hát de szép idő van. Szinkretizáltad az érzéseidet, a tested, a lelked kívánságát, és sok minden egyebet azzal, ami Isten. Hát lehet a természetben is imádni Isten, megnézem a orgona bokrok nyílását, és én már is a templomba vagyok. Nem vagy a templomba. Szinkretizálás, amit Isten gyűlöl. És ez pozitív hozta ki Isten Krisztus szája által, és Jánosnak a írása által, levele által, hogy én is gyűlölöm. Jó, hogy te is gyűlöd. Ha csak ezt kellene ma mondani, hogy jó, hogy te is gyűlöld azt, amit Isten gyűlöl, akkor már nagyon sokat mondtam, mert odaállsz a tükör elé, odaállsz, megnézed a mindennapjaidat, a holnapodat megnézheted. Vajon Isten gyűlöli-e ezt? Gyűlöli a pénzimádásodat, a mókuskerekedet, az igen, egyéb dolgokat. Mindazt, ami az ő terve, akarat és törvény ellenéje, igény ellen van, gyűlöli. Nem moshatod össze. Te nem moshatod össze úgy, hogy Isten igéjét, Isten törvényét valahogy ugye a háttérbe szorítom, mert most nem érek rá. Mert szinkretizálod. Mert hát itt élek a földön. Tényleg? Tényleg? Hát akkor térjünk is tovább oda, hogy mi az, hogy eladtad az első szeretetet. És itt megint egy kérdés, mert ez egy súlyos kérdés, súlyos vádnak is mondható, bármennyire kicsinyíti az írás, hogy de elhagytad az első szeretetet. De elhagytad az első szeretetet. Visszatérve ennek a levélnek az eredetéről, mint mondtam, elég zűrös időkben, ilyen világválságos időkben történt, mint ma. Jaj, hát akkor fölgyújtották a keresztényeket. Ma nem gyújtják föl, hanem ellehetetlenítik. Akkor fizikailag megölték, most csak is simán újulnak meg, hogy 12 órát dolgozol, azt elfelejtett, hogy te keresztény vagy, hogy nem. És megvannak a mai módszerek, hogy hogy kell valahogy ellehetetleníteni, kinyírni, megölni azt, ami szellemi, ami lelki. Nagyon könnyű. Egyszerűen szétverik a fejedet a munkahelyeden, és te a Bibliát már nem fogod elővenni. Megölték úgy, mint keresztény, mint él, keresztény életet, úgy, ahogy van, lenyessek belőled egy darabot. És akkor jön persze majd a kérdés, amikor jönnek az életedbe a nehézséget. Most ennek a levélnek, amikor vannak benne egy csomó rejtélyes és képletes dolog, tudni kell azért egy másik dolgot is Jánosról. János ezt a levelet úgy írta, hogy hát cenzúra volt. Patmosról mehettek a levelek, mehettek a kapcsolattartás, de hát, hogyha valami onnéti szolgált valaki, akkor gyönyörűen mindjárt el is búcsúzhatott az életétől, mert büntetés következik be. A történet mégis ott folytatódik, hogy mit tud csinálni ekkor a szegény ember, akkor elkezd virágnyelven beszélni. Elkezd beszélni. Nem azt mondja, hogy Jézus Krisztusról beszélek, hanem ő, aki a gyertyatartók között megy. Ő az, aki. Ő az. És ilyen virágnyelven, hogy elérkezik a gyülekezethez az üzenet, akkor meg fogják érteni. Mikor? Ha tudják, hogy ki az, aki a gyertyatartók között megy, ott megy a menóra között, ki az a menorának a hetedik ága, ki az, aki a csillagok közötte mennek, virágnyelven íródott a levél. Nem a csodákat kell keresni, nem az abszolút csodákat. De visszatérve megint a kutakodásra, kik voltak a nikolaiták? A nikolaiták, mint mondottam, nem Mikulásnak a leszármazottai, de el kell gondolkodni. És azt ebben a legtöbb válasz van, hogy a névadónak a neve ugyanazt jelenti, mint Bálám. Népek legyőzője. Görögül Bálám nevéről szól a Biblia. Érdemes lenne elmenni, hogy Bálám mit csinált, hogy hitt is és, mert beszédel volt Istennel, kapcsolatban volt Istennel, de mégis a bálványimádásnak volt a szolgája. És ezek a nikolaiták tulajdonképpen Bálámmal azonos munkát végeztek, feladatuk volt Isten népével ellentétesen. De térjünk vissza az első szeretetre. Első szeretetről mindig azt mondják, hogy jaj, amikor megtörtél a happy world, ó, mindenkinek úgy eltitt a voldán, világot öleltem a keblemre, mikor bemerítettek, mikor ez meg az, ez a happység. Nem arról szól az első szeretet. Nem arról. Kellene megértenünk, hogy az első szeretet nincs bennünk, akkor tudnunk kell, mi az első szeretet. Hát akkor vegyük erről az első szeretetnek a lényegét. Nem hallottam még senkitől, csak ezt az ömlengő keresztény, hogy úgy csókoltuk, öleltük egymást, mikor egynapos keresztények voltunk. Az első szeretet nem erről szól. Az első szeretet ott kezdődik, Isten szeretett először. Ott. Ha már keresed az elsőt, akkor menj oda. Úgy szerette Isten a világot, hogy miért? Hogy mindenki üdvözlőjön, örök élete legyen. Aztán kérdezzük meg az első szeretetet, az első tanítványi kérdésnek, a Péternél megkérdezi maga Jesua, szeretsz engem? Kihez mehetnék? Nálad az örök életnek a beszéde van. Ugye érdekes módon kapcsolódik az örök élet és a szeretet. No, hát ez a vád, elfeledkeztél az örök életről. Elfeledkeztél azért, hogy miért születtél. Elfeledkeztél azért, amikor te megtértél, amikor ott álltál és a megbocsátást átélted, hogy te azt hitted, hogy annyi az egész, hogy a bűneimnek nincs következménye, pedig arról szól az örök élet. Pedig arról szól, hogy Isten nem a pillanatnyi kezelést adta neked, hogy hát a bűneim letörölte és a könnyeim letörölte és egyéb. Többről szól, hogy amikor tényleg megértetted, hogy nem kell meghalnod, akkor alakult ki benned az, hogy szeretem őt. Akkor. Ez az első szeretet. Nem az, hogy most nekem meggyógyít, meg gazdaggá tesz, mit tudom én. Ez csak következmény. Ez csak lehetőség. Mert úgy szeret téged, hogy az örök életig el tudjon vinni, hiszen az örök élethez vezető út a hitű embernek az élete, az út, az igazság és az élet. Erről nem beszélsz. Megtértél, föltetted a kezedet, halleluja, ámen, jó, volt 3-4 boldog hónapod, és utána csinálod ugyanazt egy kicsit a kereteid között, csinálod ugyanazt, mint az efézisiak. Abban a helyzetben mindazt, amit elmondott Krisztus, cselekedték. Álhatatos volt, nem lehetett átverni őket. Gyűlölte az átverést, a szinkretizmus gyűlölte. De hova lett a célja az életednek? Ezért nem jönnek az emberek úgynevezett gyülekezetekbe. Ezért nem. Mert elfelejtették az egésznek a célját, vagy célját, vagy meg se tanulták. Hát beszéljünk már az örök életről. Nem úgy, hogy majd a földön itten, mint a szerdai alkalom is mondtam, hogy majd Isten a mindenkit úgy ítél meg, hogy mindenki üdvözül, vagy majd ott jó lesz a földi rosszaságok után, majd jó lesz a mennyekben. Nem. Arról beszéljük, hogy itt elkezd, van egy lehetőségem, hogy örökké éljek. Szeretem őt azért, mert ő szeretett. Úgy szeretett. Hát magunk nem értjük a János 3.16-ot, hogy úgy szeretett. Jaj, úgy szeretett, hogy most nagyon jól vagyok, meg vagyok elégedve, és nagyon-nagyon-nagyon meggyógyított, meg tele van a zsebem, meg egy... Nem, ő ennél sokkal többet szeretett. Sokkal többet. De ez adott egy feltételt. Út, igazság, élet. Ez képest mi mit használunk? Saját út, mások vagy saját igazság, és ragaszkodunk ehhez a na majdnem csúnya jelzőt is tettem hozzá. Életünkhöz, ami 60-70 akárhány esztendő. Ehhez ragaszkodunk. Elfelejtetted, hogy több az élet, mint az élet. Több a nagybetűs élet, mint az élet. És itt van a problémád. Itt szenvedsz a betegségtől, meg a mi lesz, meg ahogy lesz, meg az akármi. Ha te tényleg az első szeretetével szereted a gyermekedet, akkor te arra vezeted, arra az útra, arra az igazságra, az örök életre vezet. És hogyha nekem tényleg téged szeretlek, akkor nem az bánt, hogy most milyen betegséged van, hanem mi van utána, és mi van az életed után. Ezt valahogy kihagyjuk az életünkből. Valahogy Krisztust hagyjuk ki az életünkből. Jézus van, szabadít mindenfélét, de jogkörében van, de a királyt kihagyjuk. Az örök életet. És rosszul használjuk, majd elmúlik ez, és akkor lesz örök élet. Nem, itt van a lépcső, ami végig kell menni, itt van az út, itt Isten itt akar megítélni, meg akar téged tisztítani, hogy mi elfelejtettük azt, hogy jegyesek vagyunk. És mire visszajön a vőlegény, addigra nekünk rengeteg dolgunk van a megtisztulása és egyéb, és nem a megtisztulása a fontos farizeus módon, és nem az, hogy én bemerítkeztem, meg mit csináltam, adtam a szavamat, hanem az, hogy jön. Tényleg várod, hogy jön a vőlegény? Krisztus hívő vagy? Vagy hogy hívják ezt az állapotodat? Élet szerető? Élet imádó? Vagy Krisztus a szeretete? Ő, aki jön. És örülsz, hogy jön, és igyekszel. Hát egy randevúval, nem tudom, kétszer megborotválkoztam valamikor, és a gatyámat vasalgattam, meg mindent készültem, hogy találkozzam azzal, akit arra nem is emlékszem rá, és... Mikor tudod, hogy az örök élet ura, maga Krisztussal van a találkozásod, mert ő eljegyzett, ő övé vagy, akkor nem akarsz tisztulni. Nem akarod azt a mennyasszonyi állapotot megélni, hogy tisztíts meg engem, hogy alkalmas legyek, hogy ne csak vasal nadrágom legyen és abban bankszámla, hanem legyen előkészületem a találkozásra. Hát ez az, amit elfelejtünk, úgymond keresztény szinten. Olyan szépen vagyunk, ketrezve benne, ez a törvény, ez nem bántjuk egymást. Egy gyülekezetbe elmész, akkor ha nagyobb szerencséd van, hogy nem lopják a fogason a kabátodat, mint egy máshol, ott is azért veszélyes, hogy jobb, hogyha nem rakod oda. Nagyon jó, ez nem fog engem megcsalni, nem a fenét, nem csak nem fogják látni, és így mondhatnám, hogy a kereteinket építjük meg. Igen, egy állapotot csinálunk magunknak, mert úgy szeretjük egymást, és az a szeretet, tudod, mi önszeretet. Ez jól érzem magam, meg az igényeim, meg a vágyaim, meg az egyéb, és valahogy elfelejtettük. Efézusban is nagyon nehéz helyzetben, nagyon nehéz világpolitikai, gazdasági, stb. Ilyen helyzetben ott maradtak egy pogány városban és hívőként nem tágítottak attól, amit Isten adott neki, Krisztus bizonságától, az alapoktól, krisztusi alapokon, nem lehetett ledönteni őket egy másik úton, hogy menjenek. Utálták a szinkretizálást, ők nem akartak keresztények és pogányok együtt lenni, és ma soroljam, hogy mennyi szinkretista dolog van. zsidó keresztény, hogy a saját területünkre megyünk. Nem lehet szinkretizálni. Most vagy zsidó vagy, vagy keresztény vagy. Ettől még Krisztusban lehet. Ugye? És sorba lehet mondani, hogy vallásos vagyok, de hivatalból olyan korumpált, hogy csak a világ is tudja. Most akkor mi vagyok? Mi vagyok? Keresztény vagy tolvaj? Mi vagyok? Hazug? Vagy egyszerűen lefeküdtem valakinek, mert abból hasznot látok. De én az Urat szeretem. Nem szeretesz senkit, mert a szinkretizálásban nincs benne, Isten csak egy darabig. Meg kellene érteni a kettőségnek a törvényet, folyamatosan jön az Ószövetségbe. Kettős anyagban nesző ruhát, és a többi, és a többi, és a többi. A szinkretizálás, mint olyan Istennek a leggyűlöltesebb dolga. Ő nem tűr meg magával semmi más Istent. Annak idején ítélt, ma nem ítél. Ma magadat ítéled. Magad iszod meg a levét, hogy Isten mellett ott vannak. Több, mint hobbi. Az önmegvalósítás, az ön ez, az ön az, mindaz, ami az én Istenem. Ott van. Akár mondhatnám a szombatot. Amikor szombaton Istenre lehetne menni, akkor neked egy másik Isten. Dehogy enged oda. Dehogy. Nem azt fogja mondani, hanem azt fogja mondani, amit Efézusban mondja. Kiveszem a gyertyatartódat. Tudod mit? Neked nem lesz világosságod, neked nem lesz tüzed, te magad nem leszel világító, senkinek nem se kell lesz, mert egy vak semmi leszel. Ha körbenézel, a kereszténység jelen pillanatban sötétsége be erről szól. Erről szól, hogy Isten így kivette a gyertyatartót, nem tudja használni. Kettősségben nem tudja használni. Kettőségben nem tudja használni, hogyha a világ dolgai előrébb való, mint az örök élet. Nem fogja használni. És nekünk is figyelmezhető ez, magánéletünkre is. Krisztus minden beszéde lakozzon bennetek. Nem arról kell beszélni, hogy mi van ebben a világban, és hogy kéne itt egy jó kislánynak, kisfiúnak lenni, megélni a vallásos, keresztény akármi lenni, aminek név már síralmas, nem hogy keresztény. Nem. Mert Isten kikapcsol. És ezért vannak elhalt és sötét gyülekezetek, sötét agyakkal és nem látó szemekkel, és ezért van, amikor az ember saját maga életében is nincs világossága. Hát hogy lenne? Te ennek az életnek, a kisbetűs életnek keresed a kincseit, hajkurászod, a te utadot járod az Istennek, hogy mesször integetsz, hogy ma jövök, a te igazságod bőven felülír minden Isten igazságot, Isten azt mondja, jó, menjél, szabad vagy. És akkor eljössz egy pillanatig, és nincs igéd, nincs válaszod. Kérdésed még egy darabig van, nem sokáig. És eltűnsz, és nem vagy. Nem világítasz, és nem világítasz magadnak sem már. Pontosan ezért, mert az első szeretetet elhagytad. Nem fogtad föl, hogy maga a megváltás nem arról szól, hogy jobb lesz a földön. Ez csak következmény lehet bizonyos területeken, és nem a földi igények és törvényeknek megfelel, hanem Isten akaratának megfelel. Pontosan erről szól. Egyszer már definiálni kéne az életedbe, és miért tértél meg, miért adtad át az életedet, és mit vársz? Tudsz, van-e üdv bizonyosságod? Nem az, hogy én betettem a belépő cédulámat, Isten lekezelte, mint a villamos egyet, és akkor én már mennyekbe vagyok, nem erről szól. Valóban van-e üdvbizonyosságod? Mert ha valóban van, akkor te óhatatlanul szereted. Az első szeretet működik benned, és a másik ember irányába is. És akkor nem misszionálsz, és akkor nem darabszárra, kilóra akarod az embereket beterelni valahova, hanem fáj a szíved. Mit csinálsz, ember? De nem Isten szeretet, hanem önmagadat. Mit csinálsz, ember? Ennek nem lesz jó vége. Mit csinálsz, ember? Ez a föld életedre lehet, hogy jó, de a mennyei örök életedre abszolút nem. Ez az első szeretetnek a következménye. És elsősorban az emberek saját magának kell, hogy visszahasson, hogy szeretem magamat annyira, hogy kérem az örök életet. Szeretném magamat, hogy Isten úgy tisztítson meg, úgy indítson a megszentelés útján is, hogy létre is jöjjön az, ami nekem most ígéretem. De kell egy út, kell egy igazság, és kapom azt a nagybetűs életet. Bizony sokszor Olyan szépen élünk együtt közösségben, vallásosan, akármi. Fütyülök én a másikra. Nincs benne szeretet. Nincs. Nincs. És Isten kikapcsolja. Ha te nem szereted azt a testvéredet, aki még nincs benne az első szeretetben, vagy aki már benne van és kifele libeg, akkor te magad nem szeretsz. És ez bizony, ezt a játékot is kicsit alátámasztandó. Ha odaírtam, hogy ma kiderül, akkor ma sok emberük kiderül. Dehogy szereti ő Istent? Dehogy is. Van benne egy szeretet, sok minden szeret. Mi vallásos szinten is. De Isten előtt nem jelenik meg. Igéje nem kell. Az az üzenet, ami az örök életre szóló, az minek? Az kőne, nagyon kellene, hogy mi lesz majd két év múlva, meg hogyha mit tudom, bevezetik az eurót és kivezetik a kecskét, vagy nem tudom, mit csinálnak, arra kell válasz. De arra nincs kérdés, hogy mi is az az örök élet? És milyen út az, ami oda vezet? És milyen igazság, ami elvisz odáig? Talán ezek, amivel szembesülnünk kellene. Ezzel kellene szembesülnünk. Nagyon jól vagyunk, köszönjük. Nagyon szépek vagyunk. Isten igéje szerint jól élünk. Bizony, álhatatosak vagyunk. Sőt, minden, olvasom, hallgatom, megjelenek, És mi van az első szereteteddel? Mi van? Tényleg van itt bizonyossága? Tudod, hogy az a 60 év piszok hamar eltelik? És lehet, hogy az csak 40 neked. És akkor mi van? Majd akkor kezd kapkodni, hogy Isten, te nem szeretsz engem, mert éppen kidurrant a vesém. Nem, Isten akkor szeretett, mikor megkaptad azt a lehetőséget, hogy térjél meg, mert elközelgedett a mennyeknek országa. Isten az első pillanatban szeretetére kínálja neked, az üdvösséget kínálja. Ez szóval nem kínálta azt, hogy te itten boldogan élsz, mint a többiek, meg egy fokkal jobb szociális helyzetben. Ez szóval se kínálta. Hanem az, hogy ha te itt élsz, akkor megelégedetten élsz, és nem szűkölködsz, és így tovább, és nem lesz a szégyene Isten népének, Istennek nem lesz a szégyenek szegyítője. Valójában hol van az első szeretet? Tisztában inkább az első szeretettel. Ne álltassuk magunk az, hogy milyen jó volt, amikor először a gyülibe bemerikedés után megölhettük egymást. Hát ez volt. Na de hol van? Az első szeretet nem egy pillanati élmény. Az első szeretet az egyetlen első Isten szeretete. Megvan bennünk? Ez a kérdés. Megtartottuk. Megtartottuk, hogy akármi is van a földön, nekem az a mennyei cél a fontos. Nem feladom a földi dolgaimmal, szó se róla. De elsők mindenképpen, privilégium mindenképpen az üdvösség. És nem erőködve, és nem kínlódva, nem farizeusi, vagy akár szadúceusi módon is, másnak a parancsát elfogadva, hanem ugye a szívemben van, igen, mindez azért történt, hogy ne halljak meg. Mindez azért történt, hogy örök életem legyen. No, erről kéne beszélni. Ha te arról meg erről meg amarról beszélsz, a földi élet mulandó dolgai, akkor te a földi élet mulandó dolgai után nyilvánkolsz, azt szereted, és azt próbálod megtartani. Isten azt mondja, többet adtam, de amely földön neked szükséges, abban ki is elégítelek. Adok társat, adok mindent, hogy az én törvényemet, ezt az utat be tud tartani büntelenül, és hogy megszentelődj, tudja tovább is adni, teszem azt az utódokkal. Én úgy gondolom, hogy elfelejtettük az első szeretetet. És ez látható mindenben. Látható az internetes gyülekezetekben, látható abban, hogy Isten már eszközként akarja mindenki használni. Akármilyen baj van, akkor imádkozunk, majd ő megcsinálja helyettem. Nem fogja megcsinálni, rosszul imádkozol. Isten többet adott. És hogy a helyén van, ez az első szeretet. Egyértelmű, hogy benned kialakul az a másik szeretet is. A saját magad szeretete. Mert ha ő szeret engem, akkor én is szeretem magam. És kialakul a harmadik szeretet is. Akkor őt is szeretni fogom. Istennek a szeretete az első szeretetnek a folytatása. Az a másik két szeretet. Szeretem magamat, de nem zönző módon, hanem úgy, hogy szeretlek téged is. Szeretnék veled is közösségben, és egykor a mennyben lenni. Szeretnék. És az első szeretetnek ez a gyümölcse. Isten szeretetének következménye a szeretet növekedése önmagunkba és mások irányában. Hova lett? Hova lett? Minden rendben van. Te is most itt vagy. Ezt a szombatot Istennek tényleg föláldoztad. Milyen rosszul hangzik, ugye? Mit kell áldozni? Örüljél, hogy elfogadhatod. Itt vagy, félretettél mindent. Igen? Rendben van. De hol az első szeretetet? Mindenki mérlegelje föl saját magában. Tényleg jó dolog, hogy megmaradunk ebben a zűrzavaros világban, hogy a szinkretizmus nem ér el. Nem lehet semmiféle egyesítéssel, toleranciás egyevekkel félrevezetni bennünket. Nem. Nem is fognak szeretni. Mert ahogy bele akarnak mindenképpen vonni valami közösségbe, vagy unióba, szeressük egymást alapon, hogy tudjuk egymást kihasználni, hogy tudunk növekedni, hogy tudjuk egymásról épülni, egymás társas játéka ez akárhogy nézem. De ezen túl tényleg az a kérdés, hogy ez a jó állapot tényleg jó állapot-e? De lehet, hogy kevés Istennek a szem előtt. Egy biztos, ha hozzászólna, akkor ma is úgy kezdődik. Tudom a te dolgaidat. Tudom. Nem azt mondta, hogy János, nézd meg, hogy mit csinál, és most leplezd le őket. Nem. Jánoson keresztül, az ő igéjén keresztül, az ő levelén keresztül. Ő szólal meg. Tudom a te dolgaidat. Tudom, nagyon rendes vagy. De vajon, ha tovább kérdeznél személyesen tőlünk, akkor mit mondana? De van egy kis. Van egy kis panaszom ellened. És ha ilyet mond is, ha egy kis panaszom van ellened, mérhetetlen szeretet van benne, mérhetetlen türelem van benne. Mert a panasz akkor is panasz. És ha Isten panaszkodik, az előbb-utóbb számon is kér. Egy idő után nem is tűrheti. És ha nem tűrheti, akkor megszólal, térj meg. Ja, hát mi az, hogy megtérés? Hány szó kell megtérni? Jön a másik kérdés. Egyszer. Gondolod te? Egyszer van egy életátadás. Utána megjönnek a csavargásaink. Amikor én megtértem és elfogadtam, azon az úton megyek. Na, de egy kicsit lementem a reketyésbe, kicsit mellékútra mentem. És akkor Isten azt mondja, gyere csak vissza egy kicsiket. Ez az út, az az út. Talán jobb az, hogy térj vissza. Térj meg. Hol csavarogsz, báránykám? Te megtértél már. De naponta meg kell térni. Na, nem minden nap meg kell feszíteni Krisztus, mint mások teszik. Nem minden nap kell. Minden nap rendezetten kell menni Isten útján, Isten igazságában, és az ő általa ott életben. Hiszen ahol megtörténik Isten igazsága, és a helyünkön vagyunk, ott már az ő szerinte való nagybetűs élet, amelyik működik. Egy kis panaszom van. Térj meg. Térj meg.